Kedves hallgatóink, tavasz és staféta címmel civil kezdeményezés indult Magyarországon a demencia barát szemlélet terjesztéséért. A Jobbágy Mária és Kocsis Judit szociálpolitikus által elindított kezdeményezés célja, hogy létrejöjjön egy valódi közösségi összefogás a demenciával élők hozzátartozóik és gondozóik életminőségének javítása érdekében. Negyedévente tartanak majd online előadásokat, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat az ezen a területen dolgozó szakemberek. A staféta első eseményén előadóként vett részt dr. Kázár Ágnes, miskolci háziorvos, a demenciával otthon medikoszociális központ vezetője is. Őt kérdezzük a kezdeményezés lényegéről. Dr. Kázár Ágnes háziorvost, belgyógyászt, a miskolci demenciával otthon, medikoszociális központ vezetőjét köszöntöm a telefon túlsó végén. Üdvözlöm, doktornő!
Jó napot kívánok!
Tavasz és staféta címmel civil kezdeményezés indult a demencia barát szemlélet terjesztéséért. Ennek keretében volt a napokban egy online program, amelyen ön is előadóként vett részt. Mindenek előtt tisztázzuk, doktornő, mit akar a demencia barát szemlélet, az élet mely területeit érinti elsősorban?
Ha demencia barát szemléletről beszélünk, akkor tulajdonképpen egy olyan össztársadalmi nézőpontról beszélünk, hogy minél inkább ismert legyen a demencia, mint tünetegyüttes, minél inkább ismert legyen a demenciával élők általános nehézsége, és minél inkább elfogadott legyen az, hogy a demenciával élőknek segíteni kell. Hiszen, mint minden embernek, a demenciával élőknek az élet minősége és az élet minőségének a megőrzése, fenntartása legalább olyan fontos, mint adott esetben nekünk, akik nem élünk demenciával, vagy egyáltalán nem is vagyunk betegek.
Egész pontosan milyen célokat tűztek ki a kezdeményezés elindítói?
Az elindítók budapestiek. Budapesten működik egy ilyen demencia tanácsadó a Hegyvidéken, abban a kerületben. Az önkormányzat támogatja ezt a programot, ami kimondottan a demenciával élők segítéséről szól, és ott egy kommunikációban jártas szakember tevékenykedik, és szervezi azt, hogy társadalmasítsuk a demencia problémáját. Hozzá kapcsolódott egy szociális szakember, ő már egyébként nyugdíjas, és a nyugdíj mellett, mint aktív tevékenységet végzi gyakorlatilag a tevékenységét. Ők ketten összefogva találták ki, és a program lényege, hogy megismerjük azokat a szakembereket, akik aktívan dolgoznak a demenciával élőkért és családjaikért, és összekapcsoljuk az országban ezeket a civil kezdeményezéseket. Ettől egy staféta. És ugye nyáron az a terv, hogy negyed évente mindig új programmal jelentkezünk. Nyáron Kecskemét lesz a házigazda, és ő fogja továbbadni majd a stafétát egy következő helyszínre. És gyakorlatilag mindig annak az adott helyszínnek a fő profilja köré fonódik, illetve mindig az előző konferencia vagy egyeztetésnek a hatására az ott felmerülő problémákat próbáljuk meg körbejárni. Nagyon fontos tudni, hogy igaziból Magyarországon nem történt még a demenciával élők szükségletét felmérő, sem tanulmány, sem kutatás. Ezért én úgy érzem, hogy sok esetben a sötétben tapogatózunk akkor, amikor az ő ellátásukat próbáljuk szervezni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos cél, hogyha ez a staféta körbeér, és az ország minden területéről megtörténik a bejelentkezés, akkor az a probléma, ami most az elsőn is leginkább fölmerült, hogy nem ismerjük a szükségletet, és így nagyon nehéz reagálni szolgáltatással a szükségletre. Ennek az lesz a folytatása, hogy egy átfogó szükségletmérés fog történni Magyarországon, hogy megismerjük, hogy valójában milyen típusú fejlesztésekre, milyen beavatkozási pontokra van szükség ahhoz, hogy az élet minőségét a demenciával élőknek akár az otthonukban, akár a bentlakásos szociális intézményben biztosítani lehessen. Tulajdonképpen a probléma társadalmasítására szerettük volna helyezni a hangsúlyt, és összegyűjteni olyan civil kezdeményezéseket, amelyek ezt a célt, hogy az életminőség megőrzése, az életminőség javítása a demenciával élők számára ezt a célkitűzést szolgálják. Így kapcsolódott be nagyon sok olyan kezdeményezés, ami ma Magyarországon több településen elérhető, kapcsolódott be a nappali ellátások rendszerét bemutató előadás, van egy ilyen digitális jóléti program a demenciával élőkkel, ami Kecskeméten működik, és ott kezdi meg a demenciával élők segítését. Így működik például, sajnos most nem hangzott el, a Szentendre is Kanzen, ahol a múzeumoknak a demencia baráttá tételéről gondolkoznak sokat és szerveznek programokat, és tulajdonképpen így kapcsolódtam én is bele, mint egészségügyi szakember, a demenciával otthon központban folytatott tevékenységemmel.
Mondjunk néhány gyakorlati példát.
Megpróbálok nagyon hétköznapi példákat mondani, hogy hol ütközhet nehézség ebbe, hol derülhet neki a korlátozottsági a demenciával élőknek. Például a legegyszerűbb hely a bolt, a bevásárlás, vagy ugyanilyen egyszerű hely egy banki ügyintézés, vagy a postástól a nyugdíj átvétele, vagy az autóbuszon a végállomásig utazó idős. Tehát számtalan olyan problémát lehet felsorolni, ahol nagyon komoly akadályozottságunknál fogva gyakorlatilag kudarc élményt és életminőség rontó helyzetekbe kerülhetnek a demenciával élők. De ha csak arra gondolunk, hogy ma már ugye egyszer olvassák le a vízórát, a gázórát, sőt ezeket nem is leolvassák már személyesen, hanem jelenteni kell különböző online felületeken, akkor azt gondolom, hogy mindenki számára jól érthető, hogy miről beszélünk akkor, amikor a demencia barát társadalomról és erről az ügyről próbálunk beszélni, illetve felvilágosítást adni.
Milyen eredményre számítanak, illetve mivel lennének elégedettek?
Ez egy nagyon nagy falat és nagyon nagy kérdés. Én azt nem tudom így a kollégáim nevében, hogy ők mivel lennének elégedettek, azt viszont el tudnám mondani, hogy én igaziból minek örülnék. Én annak örülnék, hogyha maga a demencia problémája idejében felismerésre kerülne. Idejében szakemberhez kerülne az, aki memória zavarban érintett. Hogyha az ő családja nagyon hamar felvilágosítást kapna arról, hogy mi is ez a demencia, mire kell számítani, és miben és hogyan kell segíteni a demenciával élőt. Aztán nyilván egy nagyon fontos cél, hogy az életminőségüket a lehető legtovább, és az otthonukban élhessék meg a demenciával élők. Nagyon fontos lenne számomra, hogy egy olyan szolgáltatói hálózatot tudnék kialakítani, ahol éppen a szükségleteknek megfelelően rendelkezésre állnának azok a javak, amikkel támogatni tudjuk a demenciával élőket. Nyilván ez egy nagyon összetett probléma, és kicsit ilyen vízió jellegű, hogy ez hogyan tud megvalósulni, hiszen a családok sem egyformák, a demenciával élők sem egyformák, a demenciával élők helyzete sem egyforma, és a családok helyzete sem egyforma. De mégiscsak azt gondolom, hogy egy olyan szolgáltatási hálózattal, ahol együtt dolgozik a szociális szakember és az egészségügyi szakember, nagyon sok segítséget adhatunk a demenciával élőknek is, és a családjuknak is.
Valós és vélt szükségletek a demencia ellátásban, ez volt doktornő előadásának a témája. Ha jól értem, akkor arról beszélt, milyen feltételek állnak jelenleg rendelkezésre a demencia ellátásban, illetve valójában mire lenne szükség, hogy jobban működjön.
Így van, én próbáltam meghatározni a szükségleteket, hogyha demenciával élőről beszélünk, akkor őneki milyen szükségletei lehetnek. Nyilván elsősorban a fiziológiai szükségletekről szoktunk beszélni. A fiziológiai szükségletekben gyakorlatilag a testi jóllét megteremtése a célunk. Magyarul a súlyos demencia állapotában, ahol már az étkezésben segíteni kell, vagy esetleg már akár etetni kell a demenciával élőt, egészen a személyes higiéné, a fürdési programok, a pedikűr, a manikűr, az öltözködéssel kapcsolatos segítésre is szükség van. Ugye, hogyha a demenciával élőkről beszélünk, az érzelmi biztonság megint csak az egyik ilyen nagyon jelentős szükséglet, amit biztosítani kell ahhoz, hogy az ő állapotuk a lehető leglassabban romoljon, mert azt tudjuk, hogy miután gyógyíthatatlan betegségről van szó, az állapot rosszabbodás az folyamatos. Ennek az érzelmi biztonságnak, mint szükségletnek a kielégítéséhez, hogy mire van szükség, ez is egy nagyon nagy kérdés. Aztán a személyes biztonság, ugye a környezeti biztonság, hogy lehet-e demencia barát lakás otthonokat kialakítani egy olyan otthonból, ahol 20-30, akár 40 éve is ugyanabban a lakásban él valaki, hogy tudunk-e környezetben, lakókörnyezetben, városban demencia baráttá tenni akár közösségeket, akár tereket, épületeket, ahol ők biztonságban lehetnek. Ez egy új irány, ami Magyarországra még most érkezik meg. Aztán a kontroll fenntartása, hogy hogyan tudjuk úgy ellenőrizni a demenciával élőket, amikor még azért képesek az önállóságuk megtartására, de mégis azért felügyeletet biztosítani kell számukra, hogy hogyan tudjuk ezt kontrollálni, hogy ez valóban a demenciával élő érdeke szerint történnek az események, és ugye itt jönnek be például ezek a közszolgáltatók, a bankok, a postás, hogy nem sérti meg, nem él vissza az adott helyzettel senki. És nyilván az autonómia és az identitás, mint szükséglet, ez nyilván, mint személyes szükséglet, az érzelmi biztonságnak a részeként nagyon fontos, hiszen annál tovább tartható fönn az otthonléte a demenciával élőnek, minél tovább megőrizhetőek ezek a szükségletek, vagy kielégítésre kerülnek ezek a szükségletek. És aztán van a másik oldal, amiről nem nagyon beszélünk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, az a gondoskodók szükséglete, aki a demenciával élőről gondoskodik, legyen az egy családtag, legyen az egy szomszéd, legyen az egy barát, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy gondoskodnunk kell a gondoskodókról társadalmi szinten, hiszen ők egyrészt munkát vesznek át a szociális ellátásoktól, másrészt pedig a napi 24 órás felügyelet, de a napi 8 órás felügyelet is a demencia tünetek miatt egy rendkívül kimerítő, monoton elfoglaltság lehet. Erre vonatkozóan azt gondoljuk, hogy igaziból a gondoskodók szükséglete a rendelkezésükre álló több idő lenne, hogy például, hogyha valaki aktívan dolgozik még napi 8 órában, és még gyermekeit otthonában neveli, akkor az ő időszerettére való gondoskodási ideje, az maximum 2 óra egy nap, de lehet, hogy nem is minden nap jön össze a 2 óra, attól függ, hogy mekkorák a saját gyermekei. Tehát, hogy itt például egy rugalmas munkaidővel, egy valamiféle pótlékkal, ami a kiesett bérkülönbözetet teljesíti. Tehát nagyon sok elgondolás van arra, de az időfaktor az egy nagyon fontos faktor a gondoskodó körében. A másik ugye az anyagi erőforrások, hogy kinek milyen pénzbeli javai állnak rendelkezésre, hogy gondoskodót tudjon biztosítani szerette mellé. És a harmadik dolog, amiről azt gondoljuk, hogy a családi gondozóknak mint szükséglete jelenik meg, az a szakmai ismeretekkel kapcsolatos tudás, hogy azt gondoljuk, hogy fontos lenne átadni olyan gondozási praktikákat, akár egészségügyi, akár a szociális szakmai tudásból, amivel ők sokkal könnyebben oldanak meg bizonyos feladatokat a gondozásban.
Mazsolázgattam az előadások között, és szó volt például arról is, hogy milyen nehézségeket okoz a pandémia a demenciával élők, illetve a hozzátartozók számára.
Itt pont a kecskeméti előadásnak volt a része, hogy a pandémia hatása, hát itt is külön kell bontanunk, ugye nyilván a demenciával élőket. Aki még önellátásra képes és demenciával él, nyilván itt azok a járványügyi intézkedések, amiket ugye muszáj volt meghozni, hogy fékezzük a járvány terjedését, ezek nyilván a demenciával élők számára teljesen új kihívást jelentettek, hiszen emlékezni kellett, hogy melyik idősávban mehetnek vásárolni, emlékezni kellett, hogy maszkot kell vinni, hogy haza kell érkezni, hogy nem indulhat el hamarabb a megszokott idejében, tehát egész napi rendet kellett volna strukturálni ahhoz, hogy gyakorlatilag ő meg tudja tartani azokat a tevékenységeit, amiket még önállóan el tud látni. Tehát ez nagyon komoly problémát jelentett, hogy ők ugye a járványügyi intézkedéseket betartsák. Aztán nyilván problémát okozott az ellátásuk vonatkozásában, főként, hogyha egyedül élőek voltak, és mondjuk a házi segítségnyújtás keretében kaptak szociális segítséget, akkor ugye a bevásárlással kapcsolatos akkori gondok, hogy ugye az időkorlát miatt a szociális gondozók sem igazán tudtak munkaidejükben a bevásárlásokhoz alkalmazkodni, nagyon nehezen volt szervezhető az ellátásuk. És igaziból nyilván, mint veszélyeztetettek, nagyon könnyen gyakorlatilag megfertőződhettek és eshettek áldozatul, hiszen a kórházon belüli járványügyi intézkedések is nem kedveztek igaziból az önellátásra képtelen betegeknek.
Aki szeretne részt venni a tavaszi staféta által szervezett programokon, az hol teheti meg? Egyáltalán ki csatlakozhat? Ki nézheti meg ezeket az előadásokat?
Ugye a regisztrációhoz kötött, de ingyenes a részvétel. Nem szakmai fórumnak szánjuk igaziból, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk, és általában a Facebookon szokott lenni ezzel kapcsolatos megosztás. a különböző demenciával élőket gondozó csoportokban egyéni megosztások szoktak megjelenni. Hát úgy igaziból közösségi oldalakon, ami most éppen szó volt róla, hogy nem biztos, hogy elégséges. Úgyhogy most keressük annak a lehetőségeit, hogy egyéb fórumokon, amiket azért az idősebbek gyakrabban látogatnak, ott hogyan lehetne közzétenni, hogy mikor lesz a következő, és hogy hogyan lehet kapcsolódni a programhoz.
Az utóbbi időben többször is beszélgettünk a doktornővel a demencia ellátásban tapasztalható nehézségekről, arról, hogy nincs kellő stratégia kormányzati szinten a demenciával élők problémájának kezelésére. Tapasztal-e valamilyen pozitív változást ezen a téren, vagy pedig azért továbbra is egy helyben toporgunk?
Én úgy gondolom, hogy van változás, hiszen született egy anyag a demencia stratégiának, egy ilyen előzetes anyaga, amit már szakértői véleményezésen túl van, megtettük az észrevételeinket, és most az anyag átdolgozása történik. Itt ugyanúgy nehézség, mint amiről az elején beszéltem, hogy a szükségleteket, nem ismerjük igaziból a szükségleteket, és nem differenciálunk a demenciával élők és a gondoskodók szükségletei vonatkozásában. Én úgy látom, hogy most egyre több olyan kezdeményezés indul el, ahol szakmaközi összefogásként forszíroznánk az egészségügy és a szociális ellátások összekapcsolását, mert ezek nagyon-nagyon távol helyezkednek el egymástól, ami a kompetencia határok szempontjából ki mit tehet meg és mikor rendkívül fontos. De az együttműködés, a kollaboráció szempontjából viszont túlzottan nagy a távolság, tehát nagyon sok esetben az egészségügy szociális problémára reagál, és a szociális problémát mondjuk egészségügynek kell megoldania, tehát ebben mindenféleképpen nagyon komoly munka, nagyon komoly, mondom, az kutatás kell, hogy megelőzze, mielőtt ez a stratégia elfogadásra és bevezetésre kerül.
Szomszédos országokból van-e olyan példa, amit mi is tudnánk követni? Van-e olyan ország, ahol sokkal előre haladottabb állapotban van a demenciával élők helyzetének kezelése például?
Szomszédos országok közül tulajdonképpen Ausztria, de ugye nyilván tudjuk, hogy Ausztria sokkal jobb gazdasági körülmények között működő ország. Ausztriában nagyon sok új kezdeményezés van a demenciával élők ellátására, de alapvetően Európában úgy gondolom, hogy a franciák, a belgák és az angolok azok, akik nagyon-nagyon előre haladtak és előjárnak abban, hogy hogyan lehet olyan segítőhálózatot létrehozni, amiben már nem is csak az egészségügy és nem is csak a szociális ellátás vesz részt, hanem rengeteg civil szervezet, rengeteg önkéntes dolgozik a demenciával élőkért.
Mi kellene ahhoz, hogy ezeket a pozitív példákat átvegye Magyarország is?
Ez egy jó kérdés. Igaziból én azt gondolom, hogy összefogás. És hogy ez a staféta, ez a civil szektornak nagyon jó összefogását mutatta meg, hogy igenis képesek vagyunk összefogni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok szakértő és civil szervezet, amiben egyébként szakértők dolgoznak, összefogásra kellene, és nem egy valakit kell megbízni azzal a feladattal, hogy ezt végrehajtsa, mert ez nem egy tényezős dolog. Ebbe kellenek szociológusok és kutatók, akik a társadalmat ismerik, kellenek egészségügyi szakemberek, akik a betegség természetét, lefolyását ismerik, kellenek olyan jogalkotók, akik tisztában vannak a magyarországi jogrendben, az ápolás és a gondozás vonatkozásaival, adott esetben a szülőtartásnak a jog vonatkozásaival. Tehát itt nagyon-nagyon sok szakembernek együttes összefogására és az ő szakterületén ilyen kisebb koncepció kidolgozására van szükség, amit utána aztán egybe lehet gyúrni, és mindenek előtt szükség van szükségletmérésre. Hogy csak egy példát mondjak, Ausztriában ott a gondozók szükségletét is felmérték, mielőtt a demencia stratégiát elkészítették, és ott a legnagyobb számban az a gondozói szükségletnek az volt a végkonklúziója, hogy a legnagyobb számban olyan megfizethető, tehát nem ingyenes, megfizethető ellátási formák létrehozását szorgalmazták, ahová például egy nyári szabadság idejére átmeneti jelleggel nyugodtan el lehet helyezni a demenciával élőt. És ezt nem ingyen várják például az osztrák családok, hanem azt mondják, hogy ők ezért hajlandóak megfizethető árat fizetni. De ugyanígy például, hogy az otthoni ápolás keretében például naponta kétszer vagy háromszor is kimenjen a szociális segítő. vagy rendszeres megbeszéléseket tarthasson a gondozás keretében a hozzátartozó, akár a szociális, akár az egészségügyi szakemberrel. Tehát, hogy ott nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a szükségletmérésre. Nyilván a demenciával élők szükségletét azért alapvetően könnyebb meghatározni, ahogy fel is soroltam itt a beszélgetés elején, hiszen az általános emberi szükségletekről szól, és a kieső funkciók pótlásáról szól. De itt az a fontos, hogy aki pótolni fogja a kieső funkciókat, ő legyen nagyon szakmailag magasan képzett, érzelmileg nagyon ráhangolt a demenciával élőre, és ő legyen az, aki a legtöbb segítséget megkapja.
Kedves hallgatóink, Tavasz és Staféta címmel civil kezdeményezés indult Magyarországon a Demencia Barát szemlélet terjesztéséért. A részletekről dr. Kázár Ágnes miskolci háziorvost, a Demenciával Otthon Medico-Szociális Központ vezetőjét kérdeztük.